Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Érseki Szent Mise keretében áldotta meg a felújított templomot Eger Baktán Ternyák Csaba. A főpásztor kiszolgáltatta 9 fiatalnak a bérmálás szentségét. Homiliájában szólt arról, örülünk, mert közel van már, amikor elérkezik az Úr. A templom külső homlokzatát már korábban megújították, mostanra pedig a belső térben is elvégezték a munkálatok nagy részét. Félidejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtése. Már több százezren csatlakoztak, több mint 100 millió forintot ajánlottak fel a nélkülözők támogatására. 80 ezeren tárcsázták a 13-53-as adományvonalat, amely hívásonként 500 forintnyi támogatással számolva 40 millió forintos felajánlást jelent. A Tesco áruházakban november közepétől több mint 224 ezer darab 300 forintos adománykupon kelt el a kasszáknál, azaz több mint 67 millió forintot adományoztak az áruházlánc vásárlói. A Katolikus Karitász a Spár áruházakban gyűjt tartós élelmiszereket, illetve őket a 13-56-os adományvonalon lehet támogatni, alkalmanként 500 forinttal. Az ukrán elnök Berlinben az amerikai küldöttséggel való tárgyalások előtt kijelentette, hogy országa a béke érdekében kész arra a kompromisszumra, hogy a nyugati biztonsági garanciák fejében feladja NATO tagsági törekvéseit. Volodymyr Zelenszky a találkozóra készülve méltóság teljes békét és arra vonatkozó garanciákat követelt, hogy Oroszország nem támadja meg újra Ukrajnát. Arról is beszámolt, hogy Kijev, Washington és az európai szövetségesek egy 20 pontos tervet vizsgálnak, amelynek révén létrejöhet a tűzszünet. Hozzátette, hogy Kijev és Moszkva között nem zajlanak közvetlen tárgyalások. Az Egyesült Államok feloldja a fehér orosz káliumsóra kivetett szankciókat, cserébe a Minszki vezetés szabadlábra helyezte Alesz Bjajacki Nobel békedíjast és Maria Kalesznyikova ellenzéki politikust, valamint 121 másik embert. John Cole, amerikai különmegbízott, a napokban tárgyalt Minszkben Alekszandr Lukasenka elnökkel. Az amerikai diplomata szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normalizálása és a közeledés lehetőségeinek feltérképezése volt. Belarus 100 kiengedett foglyot átadott Ukrajnának. Hadüzenetnek nevezte a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalását és Ukrajnának való átadását Orbán Viktor a Mandiner YouTube csatornáján sugárzott interjúban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ez gazdasági ügynek tűnik, de nem az, ez a háborúba való belépés közvetlen mozdulata. Amerika békét akar, Európa pedig háborút, jelentette ki, hozzátéve a szemünk előtt kibontakozó új világ láthatóan magában hordozza az amerikai-európai konfliktusok lehetőségét. A kormányfő arról is beszélt, ha nincs rezsivédelem, alacsonyabb életszínvonal kopogtat be az ajtón. Megjegyeztem, a magyar költségek dupláját fizetik a románok, háromszorosát a lengyelek, négyszeresét a csehek, az osztrákoknál és a németeknél pedig még ennél is többet, ha a rezsicsökkentett árakhoz viszonyítunk. Igaz, hogy többet keresnek, de ennyivel többet nem, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 1 millió 600 ezeren mondtak véleményt a nemzeti konzultációban a háborús adóemelési tervekről. A kormányfő a Facebookon jelezte, a kitöltött éveket Brüsszelbe viszi, ahol a csendes többség álláspontját kívánja képviselni. Ismeretlen fegyveresek lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidó közösség ellen. Yitzhak Herzog izraeli államelnök és Gideon Szár külügyminiszter az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a kamberrai kormányt, a Hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni halálos áldozatokat követelő merénylet után. Ausztria átszervezi a határvédelmet, ez kevesebb katonát, rugalmasabb ellenőrzést jelent. A katonai támogatást meghosszabbítják, de a hangsúly a statikus ellenőrzésekről a határmenti térség mozgékony felügyeletére kerül át, miközben a szomszédos országokkal közös határokon júniusig maradnak az ellenőrzések, így a hazánkkal közös határon is. Az Air China légitársaság a jelenlegi heti 4 helyet tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel a magyar főváros lesz a 4. az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival, közölte Szijjártó Péter. Idén eléri a 250 000-t a kínai turisták száma, akik mintegy 600 000 vendég éjszakát töltenek el nálunk. Végül az időjárásról. A folytatásban is borult lesz az ég, párás, egyes területeken tartósan ködös a levegő, helyenként szitálás előfordulhat, a szél sem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vérdesajai László. Vasárnapi adásunk témája: zene egyesítő és felemelő erejének üzenetével Rómában. Interjú Pater Dejcsics Konrád pannonhalmi bencés szerzetessel Szent Ivi zarándokútjukról. Az elmúlt héten december 10-én szerdán Hortobágyi Ciril pannonhalmi bencés főapár vezetésével ökumenikus delegáció érkezett Rómába, amely a szerdai általános kilakatás során találkozott 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a küldöttség tagjával, Delcsics Kondrád Bent és atyával készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Delcsics Kondrád Bent és atyát, aki nem is egyedül jött ide, és nem is akármilyen alkalomra. Rögtön erről kérdezett meg, kedves Kondrád atya.
Valójában két szála van ebben a jubileumi évben, pont így a év végén lezáráshoz közeledve a látogatásunknak. Ma este, 10-én este egy koncertre kerül sor az Aventinuson, a Szent Anselm Bazilikában, amelyet a Római Magyar Akadémia és a Pannonhalmi Főapátság szervezett, és ezt a koncertet, amelyen tehetséges fiatal magyar zenészek fognak játszani, az Arcus Temporum Pannonhalmi Fesztiválnak a programjából, elkísérte egy ökumenikus zarándokcsoport, akik nem csak a koncerten veszünk részt, hanem azt kísérve elzarándokoltunk az örökvárosba.
Hát akkor ti voltatok, tűnik. Láttam a televízión keresztül a közvetítést, és láttam a főapát, atyát, ahogy jött a szentatyához, a kiagatás végén, és akkor utána jöttek pásztorok, tehát nem papok, hanem protestáns lelkészek.
Az ökumenikus delegációnknak a vezetője Hortobágyi Ciril főapát úr, és ennek a csapatnak a tagja Fabinyi Tamás evangélikus püspök, és Fekete Károly debreceni református püspök, illetőleg, mivel kultúráról is van szó, ezért Busz Balázs a Nemzeti Kulturális Alapnak az elnök helyettese, és Erdődi Orsolya a Budapesti Fesztiválzenekarnak a menedzserigazgatója, a főapátság tanácsadója is része ennek a zarándok csoportnak.
Milyen szép dolog, hogy ez a közös pont a főapátság, a Római Pápai Magyar Intézet és maga Róma városa meg a Vatikán között éppen a zenén keresztül valósul meg. Hogyan született ez az ötlet? Hogy zenei köteléket fontok, szőttök?
Ennek is két oka van. Azt hiszem, ilyen szerénytelenséggel mondom, hogy a hazai katolikus kultúrában az Arcus Temporum Fesztivál, amelyet augusztus végén rendezünk meg minden évben, most már 21. alkalommal, 3 napon keresztül. Most ez a katolikus kultúrában azt hiszem, hogy az egyik legkiemelkedőbb esemény, a legmagasabb színvonalat képviseli. És a hazai fesztiválpiacon is azt kell, hogy mondjam, hogy a csúcs teljesítmény a maga finomságával és művészi mi voltával.
Helyszíne Pannonhalma.
Ez Pannonhalma, és alapvetően Arcus Temporum az azt jelenti, hogy időívek, a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás terén próbálunk hidakat verni, egyfelől klasszikus művészek és kortárs alkotók, másrészt a hívő ember világában otthonosan mozgó, és abban kevésbé otthonosan mozgó, de kultúrát örömmel befogadó emberek között. És minthogy ez a fesztivál most már kilépett a nemzetközi színpadra, azt gondoltuk, hogy ennek a kilépésnek a legjobb startja az éppen Rómában volna, és a Római Magyar Akadémia segítségével hát egy ízelítőt hoztunk el az idei programból. Mendelssohn és Jörg Widmann zenéi szerepeltek a koncerteken, és ebből most a Korosi Kvártett előadásában, illetve Kis Zsolt orgonaművész előadásában egy koncertet hallgatunk meg.
Erősödik a római bencés jelenlét, idézi a hajdonkorát. Te tudod, mire gondolok, és kire gondolok?
Én tudom, a rendkívül büszkeség, de a hazai egyházunk számára, hogy Fehérvári Jákob bencés szerzetes, a Szent Anselm Egyetem, Pápai Egyetemnek a rektora, aki ő Rómában tanult, liturgikát végzett, és tudjuk, hogy ez az egyetlen pápai jogú liturgikus intézet. Magyarul, ha valaki ma a liturgiával kapcsolatban legmagasabb szinten pápai elismert egyetemen szeretne tanulni, akkor az Anselmon tanul. És hát az nagyon, nagyon fontos dolog, hogy szerzetesek vezetik, bencések ezt az egyetemet, és hogy a tavalyi, az elmúlt idő osztrák rektora után most Jákó atya magyar rektora.
Ez a jelenvalóság, de a régi római magyar jelenvalóság szintén egy jeles személyiséghez kötődik. Gellért atya.
Nekem még szerencsém volt, az a megtiszteltetés volt, hogy ökumenikus teológiát Gellért atyától tanultam.
Én is. Talán 10 éve előtte, de igen.
És Gellért atya nagyon fontos volt, mert hogy ő 1951-ben, amikor még a 40-es években kikerült, azzal szembesült, hogy honfitársaink elhagyják Európát, Magyarországot, és az új világba indulnak, azon gondolkodott, hogy mit adjon a kezükbe útravalóként. És azt mondta, hogy a nyugat nyelvére lefordított új szövetséget fogom útravalóként velük adni. A békés dalos fordítás volt az, mert az 50-es évektől egészen a 2000-es évek elejéig a katolikus hívő gyakorlatunkat meghatározta. És utána egy ugyancsak egy magyar bencés, aki Rómában él, Simon László atya fordította le 50 év elteltével az új szövetséget a maga biblikus professzor tudásával, tapasztalatával és kiemelkedő nyelvi érzékével, úgyhogy ennyi idő után most a bencés kiadón keresztül egy megújult nyelvű, rendkívül mély és nagyon pontos fordítást tudunk újra a magyar katolikusok kezébe adni.
Biztos, hogy sok szempontból pontosabb, meg azóta annyi minden nyelvi felismerés is történt. Másik oldalról pedig annak a békés darosféle fordításnak van egy olyan íze, egy olyan zamata, meg egy olyan kor köt hozzá, amit én nem szívesen cserélek be. Tehát a legelső szentírásom, ami magyar nyelvi, amihez hozzányúlok, a békés dalos. Szép kötéssel, és ha azt olvasom, akkor az visszazeng benne az én 7 évtizedem.
Nem szabad megversenyeztetni ezeket a fordításokat, hanem azt mondom, te is ezt gondolod, hogy gazdagságként kell tekinteni az egymás mellettiségükre. És az első új szövetségünket azt hiszem, hogy nem felejtjük el. Én legalábbis nem felejtem el, ez békés dalos új szövetség, ott van velem minden nap. Amikor pedig azt szeretném, hogy egy kicsit valami kihozzon a sodromból, a megszokott fordulatokat egy kicsit szeretném más fényben látni, akkor pedig a László atya fordításához nyúlok, mert olyan a fordítás, mint amilyen Isten igéje, mindig meghökkent.
Igen, igen. Beszéltünk itt a liturgiáról, és ha most itt magunkra tekintünk, akkor velem szemben itt a stúdióban egy fiatal bencés atyát látok, méghozzá, hogyan mondjam, bencés reverendában, hogyan mondjátok ezt ti?
Szerzetesben vagy habitusban.
Habitusban, fekete bencés habitusban. Így érkeztél a rádióban, most amikor ma délután 5 óra tájt járunk. Milyen érzés Rómában az utcán reverendában, habitusban járni, mint egy szerzetes?
Hát én úgy éreztem magamat, mint hogyha Monostorban járnék, mert kint az utcán, mert nagyon otthonosan éreztem magamat. Teljesen természetes volt az, hogy itt Rómában szerzetes ruhában járok. Sok közösségnek különböző hagyománya van, azért mondjuk Budapesten nem mindenki hordja a szerzetes ruhát. Itt pedig valahogy így legtermészetesebb helyzet, és nagyon érdekes volt, hogy hogyan reagálnak erre az emberek. Mert két különleges tapasztalatom volt, lenyűgözött az a gyors folyosó, ha szabad így mondani, amelyen itt a Szentpéter bazilikához indulnak a zarándokok.
Amit úgy hívok, hogy zarándok folyosó.
A zarándok folyosó.
Igen.
Mert az, hogy a zarándokok számára egy elkülönített, csak nekik szóló út, egyenes út vezet a bazilikába, én ezt fantasztikus élménynek tartom, és csodálva néztem őket.
Azt jó, hogyha tudjuk, hogy ennek az elődjét 600 előtt egy jó nevű bencés pápa készítette, Nagyszerű Gergely pápa, aki az zarándokokat a hídtól, a Tiberis hídtól oda vezette a régi Konstantini Szentpéter bazilikáig egy zárt, fedett portikus alatt, és ezt nevezték el Portikus Sancti Petrinek. Ennek a mostani modern variánsa ez az zarándok folyosó.
Szóval az zarándok folyosót csodálva néztem, és mellette Henrik atyával sétáltunk, és egy órán belül kétszer megállítottak bennünket, előbb egy fiatal pár kért áldást, utána pedig egy fiatalember Szent Péter bazilika előtt azt kérte, hogy hadd gyónjon meg. És ez két dologról szól, hogy az embereknek itt, a zarándokoknak erre a lelki megújulásra, Isten jelenlétére óriási szükségük van. És hogy hogyan ismernék fel, hogy ki tud nekik segíteni a szomjúságuk betöltésében, ha nem hordjuk a szerzetes ruhát. És számomra ez, ahogy Ferenc pápa mondta, a gyónó az maga tanúságtétel Istenről a saját bűnbánatával. És a gyóntatónak oda kell figyelnie erre a tanúságtételre, amely a bűnvallomást tevő emberből fakad. És számomra ugyanez a nagy, mély tapasztalat volt, hogy az áldást kérő ember, a gyónási lehetőséget kérő ember Isten jele számomra, pap számára, mert ő mutatja azt, hogy mit jelent a megtérés.
Még hadd kérdezek tovább, mert olyan jó ízű a beszélgetés, Isten egyen hála. A bencészség egy külön világ, főként így jezsuita oldalról nézve, ahol mi nagyon-nagyon szervezettek vagyunk, fölülről lefelé, minden-mindennel összefügg. Viszont a bencesség kezdettől fogva monostorokba, önálló monostorokba szerveződik, amelyeket testvéri kötelékek tartanak össze. Ha tudnál erről pár szót mondani a mostani magyarországi, meg világszintű magyar bencés valóságról.
A Panahalma 1000 éve itt van Magyarországon, és azt gondolom, hogy ennek a bencés fejlődésnek minden szakaszát átélte. Ha csak egy utalás, hogy a tatárjárás előtt 80 önálló bencés monostor volt a Kárpát-medencében, 10-12 fős közösségek, akik egy ugyanazt a nyelvet beszélték, nyilván ugyanúgy latinul imádkoztak, ugyanazt a regulát követték, és egy testvéri, baráti szövetségben voltak, de semmilyen szervezet nem fogta őket kötelező erővel össze. Majd a 16. század elején 1500-ban jött létre a magyar kongregáció a világon másodikként, ahol azt mondták a Kárpát-medencével lévő bencések, hogy a szeretetnek a kötelékével fogjuk össze és hozunk létre egy ilyen uniót. Majd aztán 19. századon keresztül létrejöttek, egészen addig létrejöttek az úgynevezett kongregációk, amelyekben a mi magyar bencés kongregációnk is szerepel. Ez jelenleg 5 önálló monostorból áll, és ezekben a monostorokban ugyanazt a regulát, ugyanazt az imádságot követve, végezve Istennek szolgálunk, és őrizzük azt a nagy ajándékot, ami az első évezredből jön, hogy a monostornak önállónak kell lennie, mint gazdaságilag, mint a jövő képét tekintve, tehát annyi szerzetessel kell rendelkeznie, hogy Isten segítségével azt remélhessük, hogy képes fenntartani önmagát. Magyarországon jelenleg Panahalma, Tihany, Győr önálló monostor, aztán van még São Paulóban, aki ugyancsak egy magyar alapítvás és a Magyar Bencés Kongregációnak a tagja, és éppen az önállóságra készül a Bakonybéli Bencés Közösség, és hát van még egy olyan közösség, aki Panahalmától függő helyzetben van, ez a Budapesti Tanulmányi Háznak a kis közössége.
Mi kell az önállósághoz?
Alapvetően a szerzetes jog erről rendelkezik, 12 örökfogadalmas szerzetes, illetőleg az a képesség, hogy a monostor a szerzetes közösség fenntartásáról tudjon gondoskodni. Én azt gondolom, hogy 2012-ben volt az legutoljára az, hogy két közösségünk, Tihany és Győr önállóvá vált, hiszen rendelkeztek ezekkel a feltételekkel, és az azt megelőző nagy közösség, hát Panahami főapátság nagy szerzetes közössége együtt hozta azt a döntést, hogy ezt a két házat önálló monostor szintjére emeli. Most ezelőtt állunk egyébként Bakonybélben, de ez a bakonybéli testvéreknek a kérésének lesz a függvénye, hogyha ők azt kérik a Panahami konventtől, akkor Isten segítségével ők is az önálló státusra emelkedhetnek, és a testvérek akaratából, mert a szerzetes közösség szavaz róla.
Drága jó édesanyámmal, akinek hamarosan lesz az egyéves tranzitusza, hazatérésének az emléknapja, jártunk ott az ő egyik utolsó zarándok útján. Ketten Bakonybélben együtt imádkoztunk, meghívtuk bennünket az ottani atyák ebédre, és utána egy nagy séta hátul a kertben. Tehát imádság, az asztalközösség, és utána a laboratórium, a dolgozása, a munka világa. Mit tud adni ez az új, régi, ősi, egyszerre mind a kettő ág az egész magyar bencészségnek, Bakonybél?
Én tanúja voltam, amikor 1999-ben elindult ez a közösség, ugyancsak a szerzetes közösség döntéséből, és amit eleve ez a 1000 éve megszentelt hely tud adni a Bakonynak a mélyén, Bakonybélben, a civilizációnak a pörgésétől, legalábbis az erdőkön keresztül óvva, távol, és egy olyan közösség, amelyben hát 12-en élnek, az, hogy egy nagyon emberléptékű, egy kis közösségre szabott helyen, csendben, Isten jelenlétében élni, és azt a bencés hagyománynak azt a vonását ugyan ismét felmutatni, hogy mi itt vagyunk, a stabilitás ehhez a helyhez köt bennünket, itt maradunk, és minden szomjazót, minden csendre vágyót, az Isten igéjére vágyót, és az Isten igéjével találkozni vágyó embert várunk a monostor közelségébe, hogy ők is időzzenek el a mi jelenlétünkön keresztül Isten jelenlétében. A kert, a monostor fizikai környezete az ugyancsak egyfajta közvetítő elem a maga csendjével, szépségével, a teremtett világ szépsége, Isten a teremtő szépségére mutat rá, és ebbe olyan szívesen fürdőzünk bele manapság, és a szeretetes közösség Bakonybélben a tudományos munkája mellett a csendnek a megtapasztalását kiállja fel újra meg újra. És ahhoz, hogy a hívő közösség számára mi fel tudjuk kínálni a csend tapasztalatát, ahhoz nekünk is tudnunk kell, hogy mi ez a csend. Azaz, hogy a közösségnek is át kell élnie a saját csend tapasztalatait.
Még lenne egy kérdésem. A bentes közösség, mint egy nagyobb család működik. Fiatal belépők, a derék hadatjárók, illetve az idősek, akik már csak imádkozni tudnak. Mit jelent számotokra az idős bentés atyáknak a jelenléte a monostorokban?
A család modellből következik, amelyet Szent Benedek első monostoraiban is megvalósított, hogy több generáció él együtt, és a stabilitás ugyanazon négy fal közé köti őket. Magyarul egymás üdvösségének a munkálói vagyunk, a jelenlétünkkel. És Benedek még egyet mond. Azt mondja, hogy az apátnak különleges gondja legyen a idősekre és a betegekre, és ezt meg is indokolja, mert azt mondja, hogy az idős testvérekben, a betegekben is Krisztus különlegesen van jelen. Egy bencés monostor az Krisztus központú, és pont az időseken keresztül valahogy Krisztusnak a nagyon különleges jelenlétére bukkanhatunk. És még egyet mondok, hogy egy bencés közösség az családként működik. És ha idős szerzetesek az imádságuk mellett azzal a különleges jelenléttel gazdagítják a szerzetes közösséget, amivel egy idős ember a családot képes gazdagítani. A szavakon túli jelenlétével, az, hogy az asztal mellett egymás mellett ülünk, az, hogy a kávézóban együtt vagyunk, hogy egy idős szerzetesnek van ideje, mert őt már nem köti a munka, a hétköznapoknak a forgataga a közösség többi tagjára. És ezt nap mint nap átéljük, hogy milyen gazdagító az időszeretek jelenléte, és Istennek legyen hála a panahami közösségben most a 80-on túli idős szeretesek is nagyon jó egészségi állapotnak örvendenek, és ilyen módon a közösségnek élő tagjai, és hát az a példa, hogy a nők jelen vannak a liturgián, az pedig a fiatalokat, akiket sok munka meg gond adott esetben leköt, nagyon-nagyon biztatják.
Kedves Kondrár atya, köszönöm a beszélgetést, áldott római tartózkodást, ma este együtt hallgatjuk a szép zenét, aztán majd jó ízű hazatérést és üdvös találkozást a kisdel Jézussal. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy részese lehettem a beszélgetésnek.
A Dejcsics Kondrár bentés atyával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik az adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Yeah.
ezer téves döntés a válladon. Lehet sok-sok éves ösvény vezetett tudodon. De Isten visszavárja, ki a bűnét bánja már, és új ruhára vágyva kiáll. Irgalom meg körbevesz és végtelen, irgalom meg meg nincs már fél.
Vagyok, de érzem. Szívben a félelem volt, így indulok új utam felé. Így jövök az én uram elé. Lesz majd, hogy nem megy könnyen, lesz majd, hogy hullik könnyen, de nincs gond, a bizalom elkísér. Az örök bánat soha el nem ér. Én megvallom,
ébred már! remény körbevesztés, nem rémít már semmi sem meg. A kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mit lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, így láthatok. Itt az alkalom, hogy megköszönjem életem. Mit ajándékul adtál, hogy jóságodat hirdessem. Nincs rá elég szó, hogy elmondjam, ki vagy nekem. Értem, hordoztat, hogy én is vigyem keresztem. A szívem elmenekül a bánat. Nincsen helye már, hisz öröm lakja a lelkemet. Ezért hirdetem áldosség szent nevet. A remény körbevesz, és nem rémít már semmi sem, mert a kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mit lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, s így láthatok. S ha eljön majd a perc, és szemtől szemben állhatunk, te majd mellém ülsz, és néhány szót is válthatunk. Elmondod nekem, hogy kegyelmet oly végtelen, irgalmasan szólsz, majd szeretlek én gyermekem. Oh, 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 oh,
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balog Ferenc hétvégi levelét hallják.
Túl a síráson és túl a nevetésen már nem marad más, csak a lélek lemesztelenített valósága. Törékenyek vagyunk, mint a harmadcseppek, vagy mint a szappanbuborék, mely kisgyermek ajkáról fakad. De félned nem kell. Szerető kezek vesznek téged ölbe. Isten az, aki hozzád is, hozzám is lehajolt. Ne félj! Kedves barátom! Advent idején, amikor a természet és a világosság lassan ébred a karácsony csodájára, az előbbi ismeretlen szerzőtől származó vers alapján szeretnék veled megosztani néhány gondolatot. Ez az idő nem csupán a készülődés külsőségeiről szól, hanem egy mély lelki utazásról, melynek során a szívünket is megtisztítjuk, hogy befogadhassuk a megváltó érkezését. Életünk során már sokféle érzést megtapasztalhattunk, sírástól a nevetésig, éppen ezért tud megérinteni bennünket advent csendjében az igazán emberi és lényeges, a lélek lemesztelenített valósága. Törékenyek, ugyanakkor gyönyörűek vagyunk, akár csak a hajnal harmadcseppjei, melyek oly hamar szerte foszlanak, vagy a kisgyermek ajkáról felszálló szappanbuborékok. Ez a törékenység arra hív minket, hogy ne a saját erőnkben bízzunk, hanem az Istenben, aki mindennél és mindenkinél nagyobb. Kedves barátom, nincs miért félned. Törékenységünkben ott van a vigasz is. Van, aki karjaival körülvesz, és megóv minden viharban. Ezek a karok, melyek hozzád is, hozzám is elérnek, az Isten karjai. Advent üzenete éppen ez. Ne félj, mert a szeretet, amelyet ő ad, erősebb minden bizonytalanságnál, nehézségnél. Félelmeink megélése helyett legyünk bátrak a szeretetben, hiszen a szeretet képes megtartani minket, átölelni és megvédeni. Soha nem vagyunk egyedül. Kedves barátom, amikor a szíved megtelik bizonytalansággal, amikor a mindennapok terhei alatt az út nehezebbé válik, jusson eszedbe. Isten lehajolt hozzánk, hozzád és hozzám, és elküldte fiát, Jézus Krisztust, aki mondta és mondja nekünk, ne félj. És ez nem pusztán egy vigasztaló szó. Valóban velünk van az Úr. Végtelen szeretete által szabadságot kínál nekünk, hogy így megszabadítson a félelmeinktől. Ennek az isteni hozzánk hajolásnak a csendes, de szeretetteli ereje adhat számunkra bátorítást, hogy minden nehézségben, minden kétség közepette megtapasztalhassuk a valódi vigaszt, reményt és erőt, amelyek csak tőle eredhetnek. Kedves barátom! Advent arra készít fel bennünket, hogy nyitott szívvel tudjuk várni és befogadni ezt a szinte felfoghatatlan ajándékot. Az adventi koszorú gyertyái nem csupán fények, mindegyik egy-egy lépés a várakozásban és megerősítés a hitben és a szeretetben. Bízni abban, hogy Isten karjai között biztonságban vagyunk, ez adhat erőt a mindennapjainkhoz. Az örömhír, a megváltó fiú Isten megtestesülése és közénk érkezése nem egy távoli esemény a múltból, hanem élő valóság, amely ma is megérinti és megváltoztatja az életünket. Kedves barátom! Az adventi időben azon is elgondolkodhatunk, hogy akár ez a várakozással teli időszak, akár a mindennapjaink elmúlnak vagy eltelnek. Ha csak úgy múlik valami, akkor az nincs többé, tehát lehet, hogy veszteséget vagy semmit nem érzünk. Ha azonban telik az idő, akkor abban benne van, hogy kiteljesedik, nyomot hagy bennünk és a környezetünkben. Jelzi Isten tervének beteljesülését, a várakozást és a változást. Ez tehát már nem veszteség, hanem egy szakrális ciklus vége, ahol az idő Isten kezében telik el céllal. Nem véletlenül szól így az egyik legszebb adventi énekünk. Ó jöjj, ó jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő. Törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ, sóvárgva rád. Kedves barátom! Kívánom, hogy legyen ez az adventi időszak a készülés, a szeretet és a hit ideje számodra és szeretteid számára egyaránt. Nyissátok ki szíveteket a minden évben újra és újra emberré váló és közénk születő kis Jézus előtt, hogy ő tölthesse be életeteket örömével és békéjével, amely igazi reményt ad és minden emberi félelmet fölülmúl. Üdvözítünk születésének öröme ragyogja be az adventi várakozásotokat, a szentestéteket és a jövő esztendőben minden napotokat. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Ó, jöjj, ó, jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő, törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád. Megnyílt az ég harmatozva, megváltunk át, hogy lehozza. Ég felhői nyíjatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Föld virulj ki völgyön halmon, viruló zöld hadd fakadjon. nyíki földnek szép virága, Dávid házának királya. Ó, fényes nap, ó, szép csillag, téged vágyunk mi látni csak. Kelj fel, napunk, fényességed, űzz el a sötétséget.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája, Gyöngyinő vér az öröm vasárnapjáról szól Bartók Beátának. Aztán következik az ökumené. Az egy órai hírek után Cseperedő című műsorunk jön. Nem minden fiatal küzd a pályaválasztás nehézségeivel, ugyanakkor a rengeteg lehetőség, a folyamatosan változó világunk, valamint az elvárások mind nehezítik annak eldöntését, mivel is szeretnének foglalkozni felnőtt korukban. Mindezekre a problémákra is igyekszik iránymutatást adni a műsor vendége, Labanc Attila kócs, aki szerint a helyzetet az is nehezíti, hogy a fiatalok ma már nem csak megélhetésként tekintenek leendő szakmájukra, hanem kibontakozási lehetőségként is. Eztán jön a Sziluett női magazin. Kovács Barbara kétszeres VB ezüstérmes, valamint többszörös európai és magyar bajnok sminkmester, kozmetikus mestere a vendég, akivel hivatásáról beszélgetünk. A két órai hírek után jön a Gaudete, majd a Karitász percek. Három órakor aztán híreket mondunk, aztán következik az iránytű. Az ifjúsági műsorban Jernei Pétert, a második cserkészkerület elnökét kérdezi Molnár András, a jótékonyságról, a betlehemi lángról, és értékelik a 2025-ös évet is. Ha kérem a következőt egészségügyi magazinunkban, megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Dr. Karosi Tamás egyetemi docens, a Miskolci Központi Kórház fül-orgégészeti és fejnyaksebészeti osztályvezetőjét kérdezi, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, a fejnyaki daganatokról, így például a gégát daganatáról és a kezelés módjairól. Ez követően a műsorban még az édesítőszerek hatásáról lesz szó. A négy órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Tompos Péter, Turi Sarolta, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót, Debner Ádámot hallották.
Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon. Virulva viruljon, mint a lilium, és örömében ujjongva daloljon. Olvasom Izaiás könyvében. Advent harmadik hete, minden évben a liturgikus örömhete, az adventi örömé. Ez még nem önfelett ujjongás, nem a kihúzott nyeremény váratlan öröme. Ez még csak a valakihez tartozás mély öröme. A bizakodó remény kiegyensúlyozottságából sarjadó öröm. Egyáltalán nem rokon az andalító émeggéssel, annál inkább a jó közérzettel. De megvan benne a dinamikához szükséges feszültség is. Van mire törekedni, előttem a jövő, életemnek van célja, van értelme. A keresztény ember arcán állandóan halk mosolynak kellene ülnie, ami ezt jelenti, ne legyetek olyan ostobák, ne fontoskodjatok. A többiek kénytelenek komolyan venni magukat, mert hisz nekik nincs semmi másuk, csak önmaguk. Mi viszont egy világokon túli Istenből élünk. Életünk feléje tart. Reményünkkel, vagyis keresztény szívünk vágyával már el is érkeztünk oda-átra. Életünket semmi sem rendítheti meg. Nincs itt maradandó városunk, Krisztus magával vitte életünket. Advent boldog örömet és igazi komolyságot nevel bennünk. Ezek látszólag ellentétben állnak, pedig a boldog örömhöz tényleg egészséges komolyság illik. Hagy már csöndességet, lelki békességet, mennybéli Úr! Bujdosó elmémet, ód bútól szívemet, kit sok kín fúr, sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére. Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjezd vesztségére. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg. Kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját, add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát, repülvén áldjalak, élvén imádjalak, vétek nélkül, kit jól gyakorolván, halljak meg nyugodván, bús kín nélkül.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el,